Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve a 711. számú énekünket, annak mind a négy versét énekeljük el. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részéből, a 19. verssel kezdődő és a 30. verssel bezáródó ige szakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú ige szakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az ígét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némelyek, ciprusi és cirénei férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Elhatott pedig a hír őfelőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldék Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig. Ki mikor oda jutott, és látta az Isten kegyelmét, örvendezett. És inté minnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert jámbor és szent lélekkel és hittel teljes férfi volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Elment pedig Barnabás Tarzusba, hogy felkeresse Saulust, és reá találván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték kereszténynek. Ez idő tájba pedig menének Jeruzsálemből Antiókiába proféták. Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus, megjelentette a lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, amely meg is lett Claudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak, amit meg is cselekedtek, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy Jézus itt van velünk, ahogy meg is ígérte maga az övéinek, hogy ahol ketten vagy hárman az ő nevében együtt vannak, ott ő is ott van. Köszönjük Jézus, hogy velünk vagy. Köszönjük édesatyánk, hogy kegyelmed megtartott, hűségesen megőrzött, és a te szent lelked ide vonzod bennünket, ide a te szenteid, néped, gyülekezeted közösségébe. Áldott legyél érette. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy adtad számunkra a Bibliát, és benne a te valóságos kijelentésedet. És dicsőítünk, hogy hirdetteted is azt. Megvalljuk, hogy nagy szükségünk van rád, és arra, amit üzensz nekünk, mert csak a te szavad az életnek beszéde, és mi élni akarunk. Adj nekünk megszólító ígéd mellé lelki megnyílást, adj nekünk halló füleket, és ajándékozz meg bennünket engedelmes szívvel. Könyörgünk a közöttünk lévő gyászolókért, add vigasztaló lelkedet az ő életükbe. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál bennünket. Amen. az ige meghallására készülve 225. énekünk első versét énekeljük. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek ígéjét. Felolvasom azt a már előbb olvasott ige szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részében, a 22. és 23. verseket újólag. Elhatott pedig a hír őfelőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egészen Antiókiáig. Aki mikor odajutott és látta az Isten kegyelmét, örvendezett. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, azaz újszövetségi könyv, amely Jézus mennybe menetelének a megörökítésével kezdődik. Jézus úgy búcsúzik el a tanítványaitól, hogy megparancsolja nekik, maradjanak Jeruzsálembe, és várják meg, amíg Isten szent lelke kitöltetik reájuk. Ez lesz majd pünkösd ünnepe, amikor látható módon Isten lelke kitöltetik az életükre. Azért volt ez fontos, testvérek, mert pünkösddel kezdődik, Isten lelke kitöltetésével kezdődik valami a tanítványokban és a tanítványok által, mégpedig az, hogy megjelenik az életükben Isten hatalma, ereje, csodái. És mindez azért van, hogy Isten adjon egy nagy ajándékot örökre az emberiségnek, ez pedig az ige hirdetés, az Isten országáról való ige hirdetés ajándéka lesz. Kedves testvérek, amikor ezt az ajándékot megkapják Jézus Krisztus tanítványai, akkor valóban elkezdődik a világ missziója. Kilépnek a tanítványok Jeruzsálemből az evangéliummal, és belépnek a világba. Úgy, ahogy Jézus megparancsolta, hogy hirdettessék Isten ígéje a világ végezetéig, most kezdődik. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv erről beszél. A Jézusról való bizonyságtétel, a keresztény ige hirdetés. Kilép Jeruzsálemből, és belép az egész világba. Gondoljátok csak el, hogy Péter és János először még pünkösd után az övéik között, a zsidók közt hirdetik a Krisztus evangéliumát. Aztán a Saulból Pállá lett férfi lesz az, aki azt a parancsot kapja, hogy induljon el, és vigye az evangéliumot Európába. Aztán egy Filip nevű Jézus tanítvány egyszer a Szentlélek által azt az utasítást kapja, hogy induljon el Jeruzsálem felé, és útközben találkozik egy fekete férfivel, egy afrikai emberrel, aki feljött Jeruzsálembe, a templomba imádkozni. És a kettejük találkozásából megtérés lesz ennek a férfinek az életébe. Elindul a világmisszió. Látjátok, először pünkösd után csak Jeruzsálembe, Pál apostollal kilép Jeruzsálemből, és elindul az egész világ felé. Filip ige hirdetése nyomán megtér az afrikai ember, és elindul Afrikába is az evangélium hirdetése. Pont úgy, és az történik, ahogy Jézus előre megmondta. Nem volt rádió és televízió, nem volt telefon. Milyen fantasztikus dolog, hogy Jézus azt mondja, hogy elindul a világ keresztényé tétele. Nincs hangosító, megafon. Hogy fog ez menni? Hogy fogja megtudni a világ, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Döbbenetes dolog, testvére. Kitölti Isten az ő lelkét, elindulnak a tanítványok. Péter és János a zsidók közé, jön Pál apostol, elindul Európa fölé, jön egy afrikai ember, aki megtér, elindul az afrikai földeke felé, és elindul Jézus Krisztus ügye a világba. Gyönyörűségesen szép. Így jutott el hozzánk is. És így jutott el hozzád is, hogy most itt ülsz, és keresztény igehirdetést hallgatsz. Jézus Krisztusról hallgatsz. Persze az ördög nem nézi tétlenül azt, amikor Isten ügye valahol győzedelmesen elindul, és megkeres és megtesz mindent azért, hogy az valamiképpen megakadjon, és ne mehessen tovább. Elindul a keresztények üldözése. Ahogy kilépnek Jeruzsálemből, de már Jeruzsálembe is, ahogy Jézusról kezdenek beszélni, megindul az üldöztetésük. Először a zsidók üldözik az első keresztényeket. Aztán, amikor belép Pál apostol a pogány Európába, a világba, akkor ott kezdik üldözni őket. Aztán megtörténik ugyanez majd Afrikába is. Az ördög nem nyugszik bele, hogy az evangélium Jézus neve és csodája menjen végig a világon. Mindent megtesz ellene. Velünk is megpróbál mindent megtenni ellene. Mindent. Annak ellenére, hogy itt ülünk. Annak ellenére, hogy templomba vagyunk. Annak ellenére, hogy igehirdetést hallgatunk. Mindent megpróbál megtenni azért, hogy a szívünkbe be ne jusson. Hogy élet ne legyen belőle. Hogy hitre ne jussunk, hogy meg ne térjünk, hogy ne legyünk végül igazán Jézus Krisztus gyermekeivé. És óriási eredménnyel dolgozik a templomban is az ördög. Hihetetlen nagy eredményei vannak. Ha csak az utolsó pár év eszembe jut, ebbe az 500 ülejes templomban nem szabadna beleférnünk. Soha egyetlen vasárnap se. Majd a választói névjegyzéket megnézhetitek, ha jól emlékszem, most már nem én kezelem, több mint 800-an vannak benne. Ezek olyanok, akik az egyházzal valamilyen kapcsolatot tartanak. Hol vannak? Hát csak azok, akik tudatosan vállalják az egyházzal való kapcsolatot. Hol vannak? Az ördögnek nem tetszik, ha az evangélium terjed. A felolvasott történet arról szól, hogy amikor az üldözött keresztények menekülni kezdenek, Jeruzsálemből először, a nagy birodalom sok-sok pontjáig elmennek. Így jut el Krisztus ügye Antiochiáig. Most olvastam az ő történetüket. És amikor eljutott a kereszténység Antiochiába, a jeruzsálemi gyülekezet, az anyagyülekezet kiválasztott egy gyülekezeti tagot, és azt mondta, hogy te, menj már el Antiochiába, és nézd meg, mi történik ott. Azt halljuk, hogy ott ébredés van, hogy emberek százai lesznek hívőkké és keresztényé. Menj már oda, légy szíves, Barnabás Antiochiába. És ekkor olvassuk, és látta, amikor odaért Isten kegyelmét, és örvendezett. Ugye milyen szép? De testvérek, én egészen elcsodálkoztam ezen. Elmegy a világ legnagyobb birodalmának, harmadik legnagyobb városába. Róma és Alexandria után Antiókia következett. Több mint 500 000 ember élt. A világ egyik legszebb városa. És azt mondja, és elment Antiókiába, és mi történt? Látta az épületeket? Látta a csodákat? Nem. És látta Isten dicsőségét, Isten kegyelmét, Isten hatalmát és örvendezett. Tudjátok, ez a város Antiókia kelet és nyugat találkozási pontja volt. Óriási kereskedelem folytott. Kis-Ázsia, Mezopotámia és Arábia kincseit innen hordták szét az egész nyugati világba. Képzeljétek, micsoda forgalom volt. Mennyi színes ember, mennyi érdekesség. A város csupa látvány, híresség, szépség mindenütt. Följegyezték, hogy sportpályák, fürdők, kormányzati paloták, gazdag kereskedőházak, stílusos, gyönyörű templomok, lenyűgöző lehetett az a város. A világ akkori legnagyobb birodalma, harmadik legnagyobb városa. Persze volt ott minden más is, ami egy világvárosban van. Voltak utcalányok, volt prostitúció, volt tolvajlás, volt szegénység, volt nyomor, volt minden. Mint hogy minden világvárosban nem csak fény van, hanem árnyék is van. Különös, hogy megérkezik ebbe a városba Barnabás, és amikor az Isten lelke által összefoglalja a leglényegét annak, amit ott lát, ezt olvassuk, látta az Isten kegyelmét és örvendezett. És a paloták, és egy világváros, meg annyi szépsége, de Barnabás legalább egy utalás erejéig. Egy utalás erejéig. Miért nem szólsz róla? Úgy csinál, mintha vak lenne. Tulajdonképpen azért prédikálok én ma erről, mert itt valami egészen különös dolog történt. Gondoljátok csak el, ma már mindnyájan eljuthatunk bármelyik földrészre, a világ bármelyik nagyvárosába, és el is jutunk. És csodálatos dolgokat látunk. Vajon melyikünk mond egy ilyen útról annyit a barátainak? Én láttam Isten kegyelmét ott, és örvendeztem. Nem ezt szoktuk csinálni. Vetítjük a képeket, mondjuk a történeteket, milyen volt a tengerparton, milyen volt ilyen és ilyen palotában, milyen volt itt, milyen volt ott. Milyen érdekes. Isten kegyelmét miért nem látjuk meg? És ez a Barnabás. Ez hogy lát, nem lát semmit a világ egyik legcsodálatosabb városából? Körülnéz és látta Isten kegyelmét. És tele volt a szíve örömmel. Azt mondja ez a Jézus Krisztus tanítványa, hogy ahol jártam ebben a világban, ott láttam Isten kegyelmét, és örvendeztem. Nem beszél más élményről. Nem beszél más szépségről. Láttam ott Isten kegyelmét. Vajon mi miért nem beszélünk soha, ha eljutunk egy-egy nagy világvárosba? Emlékszem, mekkora élmény volt egyszer eljutni Amerikáig. Mekkora élmény volt először Bécsbe eljutni életembe. Vajon mi miért nem beszélünk arról, hogy és én ott láttam Isten dicsőségét, és örültem. Kedves testvérek, miért látja Barnabás Isten kegyelmét Antiókiába, és az emberek tízezrei miért nem látták? Hát, testvérek, azért, mert Barnabás lát. A Biblia szerint, a Biblia, mindjárt idézem, a Biblia módja szerint lát, látó szeme van. Azért látja Isten kegyelmét. Kedves testvérek, a Jézus követés útján az egyik legnagyobb csoda, amikor Isten lelke fölnyitja a szememet látni Isten kegyelmét ebben a világban. És tudjátok, Isten kegyelme körbe fog bennünket egész nap. És duzzogva, veszekedve, perlekedve, küszködve telnek, múlnak a napjaink, és nem látjuk benne Isten kegyelmét. Pedig kegyelem, hogy kinyitottuk reggel a szemünket. Kegyelem, hogy fölkeltünk. Kegyelem, hogy itt vagyunk. És mégis úgy élünk, mint aki ebből soha nem lát semmit. És látta Antiókiába Isten kegyelmét, és örvendezett. Holnap jusson eszedbe, reggel, mikor fölkelsz. Ne csak az, hogy fáj, nekem is sok felé fáj már. Ne csak az, hogy nehéz, hanem látom Isten kegyelmét megújulni magamon. Ez a nap kegyelem. Barnabás látta Isten kegyelmét, és örvendezett. Mi meg nem vesszük észre a mindennapi életünkbe, és duzzogunk, és boldogtalankodunk, és siránkozunk, és veszekszünk. Nem látjuk Isten rajtam is megújuló kegyelmét minden nap. A látásról Jézus egyszer ezt is mondta, idézem Jézust. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Barnabás szeme tiszta, és arra irányulva néz, ami fontos, ami számára akkor fontos. Persze azt ne gondoljátok, hogy Barnabás nem látta ennek a hatalmas világvárosnak minden tarkaságát, minden szépségét. Látott ő ebben a világvárosban mindent, mindent, de mindenen túl, minden felett meglátja Isten kegyelmét. Tiszta szeme van. A tiszta szem azt jelenti, hogy látom azt, ami maradandó. Nem csak a mullandót. Mi úgy élünk, mint akik látjuk azt, ami elmúlt. Milyen boldog ember volt, látta a maradandót. Azt, ami örökre megmaradt, meglátta, a látószemű ember látja a megmaradót. Azt olvassuk egy mondattal lejjebb, hogy ez a Barnabás jámbor, szent lélekkel és hittel teljes férfi volt. Nem buta volt, nem vak, hanem jámbor, tiszta szívű és tiszta szemű. Felkészült ő az Antiókiába való útra. Felkészült, ahogy illik felkészülni. Mindennel felkészült. De ő valóban jól készült fel, jobban, mint egy turista, mert felkészült úgy is, mint Isten gyermeke és munkatársa. A Tiszta szeme volt. Ezen múlik a lelkiek látása. Látta az Isten kegyelmét, és örvendezett. Hát mit látott? Látta az Isten kegyelmét. De mit? Miben mérte, hogy Isten kegyelmes? Miben látta meg Isten kegyelmét? Barnabás Antiókiában egy élő gyülekezetet talált. Őket látta meg. És benne Isten kegyelmét. Ez olyan nagy dolog. Testvérek, óriási dolog. Mert ez a keresztény gyülekezet röviddel ezelőtt még csupa, pogány, hitetlen emberből állt. Olyanokból állt, akik eddig nem hallottak Krisztusról, és most hallanak róla, és hisznek benne, követik, és beszélnek róla. Megvallják az embereknek. Lassan ott tartunk, hogy mi is olyan pogány nép kezdünk lenni, hogy Istennek nagy szüksége van ám nem csak a papok beszédére, hanem az Isten gyermekeinek a megszólalására. Egyébként mindet papnak nevezi az ige. Hogy Isten papjai vagytok. Nem becsukott szájúak, Isten papjai, akiben Isten életet munkált, akinek a szíve hisz Jézus Krisztusban, az Isten papja lesz. Egy pusztulása felé tartó kései kultúra élvezői között egy nagy világvárosban meglátja Barnabás az Isten népét, a keresztényeket, a gyülekezetet. Barnabás itt csupa olyan emberrel találkozik, aki hitetlen volt, most meg hívő. Pogány volt, most meg Jézus Krisztus követője lett. Nem ez az Isten kegyelme? Amikor elveszettből valaki megtalált lesz, amikor halottból valaki élő lesz, amikor nem létezőből egy valóságos gyülekezet születik, nem ez a kegyelem? Ez a kegyelem. És ráadásul azt olvastuk az igébe, hogy nagyon sokan megtértek ebben a városban, és lettek Jézus követői. Nagy sokaság tért meg az Úrhoz. Kedves testvérek, azt mondja az ige, hogy a mennyben nagy öröm van egyetlen egy ember megtérésén is. Hát még képzeljétek, milyen mennyei öröm van, amikor egy gyülekezetnyi ember tér meg Isten kegyelméből. Ezt tette örvendezővé Barnabást. Népe van az Úrnak Antiókiába. De hogy lett ott gyülekezet? Testvérek, az evangéliumok leírják, hogy születnek a gyülekezetek. Jézus egy-egy tanítványa valahol megjelenik, és ott gyülekezet szerveződik. De Antiókiáról nem olvassuk, hogy oda bármelyik tanítvány elment volna. Nem olvassuk, hogy valamelyik evangelizátor elment volna. Nem olvassuk, hogy Isten szent lelke valakit kiválasztott és oda küldte Antiókiába, hogy ott csináljon, szervezzen egy gyülekezetet. Akkor hogy történt? Nem volt főnök, és mégis lett gyülekezet. Nem volt vezető, és mégis összejött egy óriási közösség, hogy híre van. Hogy történt? Röviden így lehet összefoglalni, hogy Isten kegyelméből. Isten kegyelméből. Amikor az első keresztényeket elkezdték üldözni, azok szerte szaladtak, menekültek, és a nagy birodalomba valameddig eljutottak. És ott új életet kezdtek. Csak hogy vitték magukkal itt Jézus Krisztust. Hitre jutottak. És Jézus élt bennük. És vitték oda, ahova elmenekültek. És akik befogadták őket ott Antiókiában, látták, hogy ezek a nyomorult menekültek, hát hogy szoktunk menekülni, a bútorokat nem visszük, csak annyit viszünk, amennyit éppen fölkaphatunk. Ezeknek nincs kincsük, semmiük nincs, és mégis kincsük van a mennybe, boldog emberek. Csak a kis motyójuk van velük, amit menekülés előtt fölkapkodtak. Hogy tudnak ezek boldogok lenni? És ezeknek a menekülteknek a boldog, hívő, keresztény, hitvalló élete szülte a gyülekezetet, egyiket a másik után, ami azt is jelenti, hogy ha valaki egyszer Jézus gyermeke lett, annak szülnie kell. Születette valaki a hitem által. Megszületette egyetlen egy ember azért, mert én bennem megszületett a Krisztus, és él. Ha te hitre jutottál, nem lehet, hogy ne szülj, hogy ne szülessen utánad a hited nyomán valaki, valakibe a Jézus. Barnabás hallotta, hogy Antiókiában született egy nagy keresztény gyülekezet, oda ment és látta. És rögtön Isten kegyelmeként látta. És örvendezett. Teli vannak a templomaink örömtelen keresztény emberek. Csak úgy sugárzik némelyik őtökről. Semmi öröm nincs az életében. Semmi. Kiabál, én hallom, látom. Valami nem stimmel. Valami nem stimmel. Látta Isten kegyelmét, és örvendezett. Hiányzik ez a keresztény öröm sok testvérünk életéből. Tudjátok, mit mondott összesen, amikor odaérkezett Antiókiába Barnabás? Leírta a Biblia. Ezt mondta nekik. Áhítatos szívvel maradjatok meg az Úrban. Nem volt nagy prédikáció, igaz? Egy mondat volt. Áhítatos szívvel maradjatok meg az Úrban. Kedves testvérek, Barnabás látva azt a sok embert felelősséget is érzett irántuk, és elhatározta, hogy ott marad közöttük. De arra rájött hamar, több mint egy évet ott töltött, hogy ez neki egyedül nem fog menni. És emlékezett rá, hogy volt egy Tázusbeli férfi, egy Saul vagy Pál, vagy emlékezett rá, elterjedt annak a férfinak a híre, azt mondja, elmegyek én, megkeresem ezt az embert, és elmegy Tárzusba, megtalálja Pált. És arra kéri Pál apostolt, hogy gyere velem Antiókiába, és segíts nekem. Nem féltékeny. Én sem vagyok féltékeny a káplára. A fiamra se. Mert nincs miért. Nem féltékeny. Tudja, hogy Pál sokkal jobb munkát fog végezni, mint amit ő tud. És azt mondja, gyere Pál, segíts. Ez nem az én ügyem, ez a Jézus ügye. Engem befogott egy talentummal, téged befogott öttel. Gyere, segíts. És Pál elmegy, és segít. Azért olvastam tovább még ezt az igerészt, mert beszél arról, hogy egyszer csak megjelennek ott proféták, köztük egy Agabus nevezetű proféta is, aki elmondja előre azt, ami később bekövetkezik, hogy az egész nagy római világbirodalomban óriási éhség lesz, megtörténik. Történelmi tény. Ekkor kezdődik a keresztény gyülekezetekbe az adománygyűjtés. Amikor meghallották és elfogadták ennek a prófétának a beszédét, hogy az egész birodalomba óriási éhség jön, bekövetkezik majd, Isten arra indította a lelküket, nem hogy maguknak gyűjtsenek sokat, be, mert jön az éhség, legyen teli a kamrád, hanem hogy kezdjenek el gyűjteni náluk szegényebbeknek. Így indul a keresztény adománygyűjtés története. Az Új Szövetségben három szót is használnak az adománygyűjtésre. Az egyik a diakónia, ez a szeretett szolgálat. Luther Mártonnak egy zseni is volt, nem csak óriási hittudós, meg hittérítő, meg hitvalló. Tudjátok, hogy fordította el ezt a görög szót? Úgy fordította, hogy kéznyújtás. Nyújtsd ki a kezed a másik felé. Ne legyen üres. Nyújtsd ki a kezed a másik felé. Nem baj, hogy nem ismered, sőt, az a jó, hogy nem tudod, kinek adsz. Csak nálad szegényebbnek. A másik szó a koinónia, ez a közösség kifejezése, és a harmadik a káris, ez a kegyelem, innen van, hogy karitász, ebből a szóból ered. Ami azt jelenti, hogy kegyelem, én megtapasztaltam a kegyelmet, tehát mostantól kezdve kegyelmet gyakorolok másokkal. Ez a karitász, a kegyelem. Olyan fontos lett ebben a gyülekezetben a szegényeknek való gyűjtés, hogy ők azt mondták, hogy az adománygyűjtés a szegényeknek majdnem olyan magas lelki esemény a gyülekezet életében, mint az úrvacsora. És úgy folyt az adománygyűjtés, hogy az Isten tisztelet végén, annak részeként, nyilvánosan. És amit összegyűjtöttek, azt oda vitték és letették a templomba az úrasztalára. Nyilvános volt az adománygyűjtés. Én rengeteg helyen láttam a világba. Amerikába is, Kanadába is, Skóciába is, Angliába is, Svájcba is. Rengetegen. Az Isten tisztelet végén adománygyűjtés. A nálunk szegényebbeknek. Mint egy jele annak, hogy ez a gyülekezet él. Az élet jele. Az adakozás. Kedves testvérek! Örüljünk a gyülekezeti adakozásnak, és éljünk a lehetőséggel, hogy adhatunk. Legyen szemünk látni, és szívünk adni. Azt mondja az Úr, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. És végül annyit még, hogy Antiochiában nevezték először a hívőket kereszténynek. Ez a keresztény nevünk, ez Antiochiában született. Itt mondták először azokat, akik Krisztusra hivatkozva összejártak, alkalmakat tartottak, hogy ezek a krisztiánusok, ezek a keresztények Antiochia óta hívnak bennünket keresztényeknek. És mi valljuk is. Én református keresztény vagyok. Ő római katolikus keresztény. Ő baptista keresztény. Keresztények vagyunk. A keresztény nevet akkor hordjuk Isten dicsőségére, ha tudatában vagyunk annak, hogy Jézus meg a keresztet hordta értünk. Ő meg a keresztet hordta értünk. Ezért a keresztény nevet alázatosan, hálásan és örömmel hordozzuk, sose szégyeld, hogy keresztény, krisztiánus ember vagy. Így hordta Barnabás ezt a nevet, amikor Antiochiába ment, és ott látta Isten kegyelmét, és örvendezett. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te kegyelmed látható volt, és ma is látható. Köszönjük, hogy itt mi ebben a gyülekezetben is láthatjuk a te nagy kegyelmedet. Köszönjük, hogy láthatjuk a hozzád térőkben, a hitre jutottakban. Láthatjuk a kegyelmedet a téged követőkben. A másik embert meglátó szeműek, csendes, engedelmes és hűséges szolgálataiban. Segíts, hogy tudjunk örvendezni e felett, hogy mi is krisztiánusok vagyunk, keresztények vagyunk. Köszönjük családtagjainkat, akik itt lehetnek. Köszönjük szeretteinket. Köszönjük ifjainkat. Köszönjük véneinket. Segíts mindannyiunknak betölteni keresztény életünk földi küldetését a te nagy neved dicsőségére és anyaszent egyházunk növekedésére. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanította az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iraterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem szerdán 5 órától Pátszem ifjóra, este 7 órától kóruspróba. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaóra, délután 5 órától mindhárom csoportban óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken este 6 órától összefonva Agnus és Juvenis ifjóra lesz. Szombaton délelőtt 10 órától konfirmáció órát tartunk, vasárnap 10 órától pedig ünnepi istentiszteletet. Vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetjük, hogy március 21-én pénteken este 6 órától a templomban előadást hallhatunk az internet világából érkező, a gyerekeinket, unokáinkat veszélyeztető tartalmakról, azok káros hatásairól és ezek ellen való védekezés lehetőségeiről. Az előadást Tóth Dániel pszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára fogja tartani, aki 4 gyermek édesapja. A konfirmációi korosztálytól kezdődően mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a fontos alkalomra. Március 29-én reggel 9:30-tól a férfi FIFA körünknek tartunk csendes délelőttöt. A szervezés miatt erre az alkalomra is kérünk konkrét jelentkezést az e-mail címünkre. A részletes programot pedig el fogjuk küldeni a férfi FIFA kör tagjainak. Akinek kérdése van volna a csendes délelőtről, Takácsné Takaró Monikától és Kovács Detitől kaphat információkat. Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk 35 és 65 év kor közötti tagjait erre a délelőtre. Hirdetem, hogy presbitériumunk összeállította gyülekezetünk 2025. évi választói névjegyzékét, itt vannak az úrasztalán. Egyházi törvényeink értelmében 2 heti közszemlére kitettünk belőle 4 példányt ide az úrasztalára. A névjegyzékünkben mindenki szerepel, aki 2024-ben befizetett egyházfenntartói járulékot. Egyházunk törvényei értelmében egyháztag az, aki rendszeresen részt vesz a vasárnapi istentiszteleteken, él az úrvacsorai szentséggel, és hordozza az egyház községe anyagi terheit egyházfenntartói járulék befizetésével. Ők szerepelnek a választói névjegyzékben. Ma az istentisztelet után módunk van ellenőrizni, hogy benne vagyunk-e a névjegyzékbe, illetve egyházközségünk terheit hordozó szeretteink ott vannak-e. Aki 2024-ben átutalással vagy személyesen a lelkészi hivatalban befizetett fenntartói járulékot, de esetleg nem szerepel a neve a nyilvántartásunkban, kérjük, jelezze ezt irodánkba. Hirdetem, hogy presbitériumunk tagjaiból megalakult az Urkúti Intézőbizottság, amely azt a feladatot vállalta, hogy a közel 10 esztendei a használatban lévő belső tereit tekintve festésre, néhány területen műszaki felújításra szoruló urkúti épületeink munkálatait megtervezze és kivitelezze. A helyszíni bejárás során a felmérés megtörtént. A feladatokat összeírtuk, többszöri tanácskozást és egyeztetést követően célunk, hogy a munkákat idén tavasszal elkezdhessük. Kérjük testvéreinket, hogy akik tehetik, céladományukkal támogassák Urkúti konferenciatelepünk renoválási és festési munkáit a lelkészi hivatalban történő befizetéssel vagy átutalással. Segítségüket előre is köszönjük. Hirdetem, hogy hirdető felületeinkre kitettük a 2025. évi gyülekezeti programjaink plakátját. Kérjük a testvéreket, hogy olvassák el, segítség lehet ez a tavasz-nyári programok tervezése kapcsán. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten vasárnap gyász istentisztelet keretében kísértük el a templomunkból utolsó földi útjára Rátkai Gábor testvérünket, aki 78 esztendőt élhetett mi közöttünk. A vigasztalás igéje János evangélium a 16. részének 33. verséből így szólt. Jézus mondja, ezeket azért mondom néktek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Gábor évtizedeken keresztül volt hűséges szolgáló tagja és elöljárója presbitere gyülekezetünknek. Istenünk adjon vigaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreknek, akiket Krisztus szavaival erősítünk. Jézus ezt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Végül gyülekezetünk vezető lelkipásztora és kórusunk ma délelőtt az Albert Schweitzer református szeretet otthonban szolgáltak, illetőleg szolgálnak, ezért nincsenek ma velünk. Záró énekünk következik. A 728-as éneknek csak az első versét énekeljük. Nem én beszéltem hosszan, a hirdetés volt hosszú. Tehát a 728-nak csak az első versét énekeljük el. Jó, majd a himnuszt.